Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Közzétették Leó pápa szeptember végi franciaországi útjának logóját és programját, hogy a világnak élete legyen. Hála Leó pápa Assisibe tett látogatásáért, ma úgy érezzük, mi vagyunk az egyház. Lezárult Parolin bíboros mexikói útja. A béke a mások szenvedése iránti empátiával kezdődik. Megfelelő összeköttetések. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 19. vasárnapra.
Közzétették 14. Leó pápa szeptember végi franciaországi apostoli útjának logóját és programját. Mint ismeretes, 14. Leó pápa szeptember 25-e és 28-a közt Franciaországban tesz 4 napos apostoli látogatást, amelynek keretében Párizs, Saint-Denis, Lourdes és Metz városaiba látogat. Párizsban felkeresi az UNESCO székhelyét, amely az ENSZ nevelésért, tudományért és kultúráért felelős intézménye. Utazásának mottója Jézus kafarnaumi kenyérszaporításának és eukarisztikus beszédének összefüggésére utal, hogy a világnak élete legyen. A Szent Atya franciaországi apostoli látogatásának logója egy kör alakú ólomüveg ablakot ábrázol, amely a gótikus katedrálisok rózsa ablakaira emlékeztet, és az egyház közösségének és egységének szépségét szimbolizálja. A kompozíció középpontjában lebegő galamb a szentelket idézi, a csőrében tartott olaják pedig az egész emberiség békéjét hirdeti. A logó kék, fehér és piros színárnyalatai, a fény sárga, narancssárga és a remény zöldje egybefonják Franciaország színeit a Vatikán színeivel, miközben a látogatás spirituális dimenzióját is kiemelik. A pápa látogatás mottója, hogy élete legyen a világnak, meghívás arra, hogy felismerjük a legnagyobb ajándékot, amelyet Krisztus a megváltó hozott el nekünk. Felhívás az egyúttal reményre és a közösségre is, ami arra ösztönöz minket, hogy legyőzzük a megosztottságokat, és megusszuk a békét, a kiengesztelődést és a testvériséget, az új élet jeleit a világban. Ezek a szavak kifejezik azt a hozzáállást is, amelyel az egyház Franciaországban fogadja a Szent Atya látogatását, örömmel, nyitottsággal és azzal a mély vágyal, hogy tanúságot tegyen mindenkinek az Istentől származó életről. A pápa látogatás programja. Szeptember 25-e, péntek. A Szent Atya reggel 7 óra 50-kor indul Róma Fiumicino repülőteréről, és 10 órakor érkezik Párizsba. 11-kor az Elizé palotában találkozik a francia köztársasági elnökkel, majd ugyanott beszédet intéz az ország hatóságaihoz és a diplomáciai testület tagjaihoz. Délután 3-kor a Szent Atya az UNESCO palotában látogat, ahol beszédet mond. Este 4-6-kor a párizsi Notre-Dame székesegyházban vesperás imán vesz részt a Szent Atya az ország püspökeivel és a klérus tagjaival, amelyen homiliát tart. Este 9-kor a Párizs környéki Saint-Denis stadionjában találkozik a fiatalokkal és válaszol kérdéseikre. Szeptember 26-án szombaton délelőtt 9-kor a párizsi Bakita házat keresi fel, amely a társadalmi befogadás centruma, 4:11-kor a Párizsi Katolikus Intézetben találkozik a tartományi szinodális gyűlés tagjaival, a katekumenekkel és a hit újoncokkal. Délután 3-kor szentmisét mutat be homiliával a Concord téren. Délután 4:06-kor indul repülővel a pápa Lourdesba, ahová este 7 órakor érkezik meg, majd 3:48-kor a Lourdes jelenése barlangjánál imádkozik. Szeptember 27-én vasárnap reggel 9-kor találkozik a Szentatya a francia püspöki konferencia tagjaival a Massabielle püspöki konferencia központban, majd 11 órakor a Lourdes bazilika előtt szabadtéri szentmisét celebrál és homiliát mond. Délután 3:30-kor találkozik a Notre Dame befogadó központ munkatársaival és a megsegítettekkel a Lourdes mi asszonyunk egy helyen, akikhez beszédet intéz. Délután 3:45-kor a Lourdes Carmelita kolostorban magánlátogatás keretében találkozik szemlélődő szerzetes nővérekkel. Este 9-kor a Szentatya részt vesz a hagyományos fáklyás körmeneten, amelynek során beszédet mond. Franciaországi apostoli látogatásának utolsó napján, szeptember 28-án hétfőn reggel, 7:40-kor a Szentatya Lourdesból az észak-franciaországi Luxemburghoz közeli Metz városába repül, ahol 10 órakor részt vesz a Robert Schuman, az Európai Unió egyik alapító atya nevét viselő kongresszusi központban tartott vallásközi találkozón. Ugyanígy tartják délelőtt 11 órakor az Európa gyökereinél a békért és az egységért találkozót, amelyen 14. Leó pápa beszédet mond. Délután 4 órakor szentmisét mutat be, és homiliát tart Metz városa Szent István vértanú diákonusról nevezett székesegyházában, majd 7 órakor indul vissza Metz repülőteréről Rómába, ahová 20:50-kor várható megérkezése a Fiumicino repülőtérre.
Hála Leó pápa Assisibe tett látogatásáért, ma úgy érezzük, mi vagyunk az egyház. 14. Leó Assisibe tett augusztus 6-i látogatása egy ölelés volt. Annak a jele, hogy Péter utóda Isten népe mellett jár, osztozva reményeikben és küzdelmeikben. Ezekkel a szavakkal fordult az egyik fiatal, Francesco Varone, 14. Leóhoz, hogy megköszönje az Assisibe tett látogatását az angyalos boldogasszony bazilikában bemutatott pápai szentmise végén, az áldás előtt. Varone szerint a pápa jelenléte arra ösztönzi a fiatalokat, hogy ne féljenek a jót választani, és higgyenek abban, hogy az evangélium még mindig képes megváltoztatni az emberi szívet. Varone hangot adott a széttöredezettség fájdalmának és a magánytól való félelemnek, amelyet oly sok fiatal férfi és nő megtapasztal. Pontosan ezért az Assisiben megélt élmény mélyen átalakító volt. Assisi Szent Ferenc városában a fiatalok első kézből tapasztalhatták meg, hogy Jézus egyesít minket, hogy nem vagyunk egyedül, ahogyan Leó pápa a püspöki mottója is hirdeti, in illo uno, ő benne, az egyben egyek vagyunk. Krisztusban senki sem idegen, senki sincs kizárva, inkább mindenki igazi testvér és nővér, nem véletlenül, hanem azért, mert ugyanazon atya gyermekei vagyunk. Végül az olasz fiatalember egy különleges ajándékot kért a pápától, olyat, amit a gyermekek kérnek apjuktól, hogy ne felejtsen el imádkozni értünk. Imádkozzon, hogy soha ne hiányozzon a bátorságunk ahhoz, hogy Krisztust válasszuk, hogy felismerhessük hangját a világ zajában, és hogy fiatalságunk a szolgálatra szánt életté váljon, kérte Francesco Varone. Köszönjük, Szent Atya, mert ma azt az érzést kelti bennünk, hogy mi vagyunk az egyház, zárta szavait a fiatalember. Parolin bíboros. A béke a mások szenvedése iránti empátiával kezdődik. Augusztus 6-án csütörtökön lezárult Pietro Parolin bíboros államtitkár mexikói útja. A bíboros augusztus 4-én érkezett a latin-amerikai országba, miután Guatemalában járt. Látogatása során szentmisét mutatott be a guadalupei szűzanya szentélyében. Ezekben a napokban, ahogy arról az államtitkárság X fiókja, a Terza Loggia is beszámolt, a bíborost fogadta Claudia Sheinbaum, mexikói elnök, Rosa Isela Rodríguez, mexikói belügyminiszter kíséretében. A szívélyes légkörű beszélgetés kölcsönös érdeklődésre számot tartó témákat érintett, beleértve a béke és a fejlődés előmozdítását olvasható a bejegyzésben. Egy másik bejegyzés Parolin bíboros és Roberto Velasco Álvarez mexikói külügyminiszter találkozójáról számolt be, akik többek között a kétoldalú kapcsolatokat és a nemzetközi közösség előtt álló jelenlegi kihívásokat vitatták meg. A mexikói püspöki konferencia közleménye szerint augusztus 5-én szerdán Pietro Parolin bíboros találkozott a Nemzeti Párbeszéd a békért képviselőivel, hogy közvetlenül hallja az érintettektől a béke előmozdításában szerzett tapasztalataikat az ország különböző régióiban. A találkozón akadémikusok, köztisztviselők, vallási vezetők, eltűnt szeretteiket kereső anyák, rendőrök, üzleti vezetők, valamint különböző mexikói államok, valamint maga a mexikói állam és Mexikó város képviselői vettek részt. Parolin bíboros hangsúlyozta, hogy a béke a mások szenvedése iránti empátiával kezdődik, utalva egy anya vallomására, aki eltűnt fiát keresi Puebla államban. Emlékeztetett arra, hogy a béke kézműves munka, valami, amit türelmesen napról napra építenek, és arra buzdította a jelenlévőket, hogy ne csüggedjenek erőfeszítéseikben. Hangsúlyozta, hogy ez a tapasztalat inspirációként szolgálhat a világ más, szintén erőszak sújtotta a részei számára. A mexikói püspöki konferencia azt is megjegyezte, hogy a résztvevők számos példát osztottak meg a béke építésében való együttműködésre. Pietro Parolin bíboros figyelmesen hallgatta a Nemzeti Párbeszéd a békéért tagjait, és szolidaritását fejezte ki azokért a mindennapi erőfeszítéseikért, amelyekkel kitartanak a békeépítés ezen türelmes munkájában. Kiemelte, hogy a mozgalom reményforrást jelent az erőszaktól sújtott ország számos része számára, és megerősítette, hogy a Szentszék támogatja ezt az erőfeszítést. A résztvevők hálájukat fejezték ki munkájuk elismeréséért, és a bíboros azon szándékáért, hogy közel maradjon hozzájuk a béke építése iránti közös elkötelezettségükben. Megfelelő összeköttetések. Sajgó Balázs atya elmélkedése az évközi 19. vasárnapra.
Két ember vitája jut eszembe. Egy bizonyos teendő kapcsán, amikor az egyik erősítgeti, hogy azt valójában lehetetlen megtenni, a másik csak ennyit mond. Figyelj, manapság semmi sem lehetetlen, csak meg kell keresni a megfelelő összeköttetéseket. Ez az ember meggyőződését fejezte ki, hogy lényegében minden lehetséges annak, akinek megfelelő összeköttetései vannak. Nekem is lehetséges a magam részéről kiépíteni a megfelelő összeköttetést, a kapcsolatot felfelé, hittelteljes imádsággal, ha akaratom összhangba kerül Isten akaratával. Amire sokszor azt mondom, hogy lehetetlen, arra Isten igéje azt mondja, lehetséges. A csodálatos kenyér szaporításról szóló evangélium rész után, amelyről elmúlt héten elmélkedtünk, a vízen járás története következik. Ahhoz, hogy közelebb kerülhessek ez utóbbi titkához, szükséges egy kis visszatekintés. Az első lehetetlennek tűnő dolog, az 5 darab kis kenyér és a 2 hal, amelyekből több, mint 5000 ember eszik. Lehetetlen, hogy ne lenne elég az én kenyerem is, és itt a kenyér szólat sok mindent lehet érteni. Ha arra nézek, ami van, és nem arra, ami kellene. Nagy különbség. Amikor Jézus imádkozni tanít, nem azt mondja, hogy minden nap küld nekünk egy zsáklisztet, hanem a mi mindennapi kenyerünket. Mindig a mai napra aznap kérjem. Lehetetlen, hogy ne legyen elég, ha azt a keveset, ami a kezemben van, az ő kezébe teszem. Egy néni egy többlakásos bérházban lakott, ahol az alacsony, vékony ablakok az udvarra néztek. Egyik nap ágynak esett. A szomszédja, amikor a boltba indulva elhaladt a néni ablaka alatt, hallja bentről annak imáját. Édes Istenem, olyan beteg vagyok, hogy fel sem tudok kelni az ágyból, nincs, aki gondoskodjék rólam. Kérlek, küld nekem egy kis kenyeret, valami ennivalót. A nem hívő szomszédasszony benyit a nénihez. Elnye, elnye, maga csak úgy beleimádkozik a semmibe. Mégis mit gondol, ha csak az Isten kéri, az majd küld magának? A beteg néni ezt válaszolja. Bizony, küldött angyalom, csak valaki elfelejtette behozni. Az asszony szó nélkül kifordul, majd fél óra múlva tálcán viszi azt, amit valaki az előbb elfelejtett bevinni. Isten mindenhová, mindenkinek oda küldi a szükségeset, csak valaki sokszor elfelejti odaadni. Rajtam is áll, hogy a kenyerem és a halam nem szaporodik. Isten most is hajlandó megszaporítani, ha nem felejtek el az enyémből továbbadni. A csoda lehetséges volna, lehetséges ma is. Sajnos sokszor már az a csoda, ha továbbadom. A második lehetőség az előző folytatása. Jézus a vízen jár. Előzőleg felmegy a hegyre imádkozni. El kellene sokszor gondolkodnom azon, hogy amikor Jézus magányában egyedül volt az atyával, nagy erő átvétel történt ott. Töltekezett a Szentlélekkel, akit magával vitt aztán tovább. Pontosabban a Szentlélek vitte már őt oda, ahová mennie kellett. S ha kételkedem az ő erejében, gondolja csak arra, hogy vannak olyan emberek, akik az önmegvalósítás hamis útján haladva átmennek a tűzön, úgymond külső erők segítségével. Találkoztam ilyennel, aki erről beszélt. Nem vagyok mindmáig meggyőződve arról, hogy azok a külső erők, amelyeket ő segítségül hívott belső erejének megmozdításához, kitől származtak, a gonosztól-e vagy a jólélektől. Ha mutatványokra használják, alig ha hinném, hogy az Istentől jön. De ha képes valaki akár a gonosz erők hatására is ezt megtenni, akkor miért kételkednék én Jézus erejében, aki folytonosan imában volt, szüntelenül az atya erejéből élt, vele teljes egységben? Olyan lehetetlen lenne tehát, hogy Jézus Isten erejét úgy tudta felvenni, átvenni, hogy utána nem okozott neki nehézséget járni a vízen. Jézus nem bűvészkedésre használta fel ezt, hanem a hitébresztésre, és csak nagyon ritkán, és csak nagyon végső esetben folyamodik a tudásához, amely minden esetben így kezdődik: ne féljetek, van bennetek erő, és erre akar ráébreszteni. Az első lépések mindig nehezek, mert hajlamos vagyok hamar levenni tekintetem az Úrról, aki életem nehéz viharaiban is jön felém, és velem van. Először a lelkem akarja lecsendesíteni, s csak azután a vihart. A lényeg az, hogy ha elfordítottam tekintetem, akkor forduljak vissza, és az ő tekintetét keressem. Ha kitartóan nézem, meglátom. A viharban is. Sokszor hallom, nem ér semmit ez az élet. Lucian Blaga, a román költő így fogalmaz. Miután rájöttünk, hogy az életnek semmi értelme, nincs más hátra, mint hogy értelmet adjunk neki. Bajban vagyok, nem tudok kilépni félelmeimből vagy szenvedélyeimből. Nézzek felfelé, és akkor észreveszem, hogy mellettem is velem van. Ő mindig megjelenik és közeledik, csak sokszor az én hitem rövid. A kicsiny hitű eredeti fordításban ezt jelenti, rövid hitű. Toldjam meg és kapcsolódjak rá Isten szent lelkére, hogy megtapasztaljam velem létét és bennem létét. Urunk Jézus Krisztus, Te vagy az Isten fia. Imádunk, dicsőítünk, magasztalunk és erőt nyerünk általad és belőled. Segíts észrevennünk Téged, mert nélküled elsüllyedünk.
Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 19. vasárnapra megfelelő összeköttetések címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Mária Rádió. programajánló következik.